Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Ha más nem, az elmúlt hónapokban megtanulhattuk azt, hogy mennyire fontos a nyersanyag. Az orosz-ukrán háború egyik következményei az, hogy számos nyersanyag vagy akadozik, vagy nem úgy jön, ahogy korábban, vagy csak egész egyszerűen drága. Miben jelenthet megoldást mondjuk a korábbinál is erőteljesebb ráépülés az úgynevezett körforgásos gazdaságra? Ki lehet-e váltani esetlegesen nagyobb nyersanyag mennyiséget egy ilyen rendszerrel?
Mindent azért nem lehet, de elég sok esetben tud egy megoldást jelenti a körforgásos gazdálkodásra történő átállás, mert a legtöbb termelési folyamat, amik a korábbi technológiák alapján elindultak, azért általában lineális vonalak, ahol valamilyen anyag előállítása a cél, és rengeteg hulladék melléktermék keletkezik. És ezeknek a hasznosításával korábban azért nem foglalkoztak, mert mindig voltak primár erőforrások és források, amiből lehetett dolgozni. Viszont abban, hogy kimerülőben vannak ezek a primár források, egyre jobban rá van kényszerítve az ipar is arra, hogy a termelés során keletkező hulladékokat hasznosítsa, azoknak az értékes anyagtartalmát kinyerje, mert gyakorlatilag nem tudja másból pótolni. Tehát ezt a körforgásos szemléletet én úgy gondolom, hogy nem csak a fenntarthatóság és a környezetbarátabb és élhetőbb környezet fenntartásáért célszerű végezni, hanem egyszerűen nem lesz már más alapanyag, amit hasznosítani tudjunk, mert kimerül az a forrás, ami normál esetben rendelkezésre állt. Én úgy gondolom, hogy igen, tehát a beszerzési források csökkenésével is, tehát hogyha olyan országokból is nehézkesebb az alapanyagok elérése, ami kitettséget okoz egy másik országnak, aki arra épített, akkor nyilván egy nálam keletkező hulladékból történő anyagelőállítás az megoldást tud jelenteni, és ezáltal, hogyha én a saját technológiámban keletkező hulladékot alapanyagként hasznosítom, akkor nem vagyok kitéve annak, hogy más országból történő beszállításra alapozzak.
Ezzel kapcsolatban milyen kutatások, vagy éppen innovatív megoldások vannak, amiket támogat a Bai Zoltán Kutatóközpont?
Hát nálunk én azt gondolom, hogy az egyik terület az a kifejezetten nem is a mostani helyzetre való reagálás, hanem már is sokkal régebb óta fennálló helyzetre való reakció. Az, hogy olyan alapanyagok hozzáférhetőségek átolt, amik Európában mondjuk nem bányászhatóak. Tehát mi a kutatásainkat elsősorban abba az irányba vittük, hogy olyan fémeket, ezek a ritka földfémeket próbáljunk hulladékokból visszanyerni, amik más földrészen, tehát teszem a Kínában, vagy olyan ellátási pontról származnak primár forrásból, ami Európában nem hozzáférhető. Viszont ezek az anyagok alapanyagai a fejlődő elektronikai iparnak, az autóknak, a telefonoknak, a számítástechnikai eszközöknek, mert ezek meghatározó elemek ezen technológiáknak a fejlődéséhez. Tehát mi egy olyan irányba indultunk el évekkel ezelőtt, ami az elektronikai hulladékokból, vagy más olyan hulladékokból, mint vörösi szag, mert kis mennyiségben vannak jelen ritka földfémek, ezeket nyerjük vissza. Tehát nálunk a kutatás egyik fókuszterülete ez a ritka földfém visszanyerés.
Még csak kutatási fázisban van ez, vagy előre láthatólag egy-két éven belül, vagy mondjuk pár éven belül lehet ez akár ipari felhasználású is?
A kutatóintézet odáig tud eljutni, hogy kutatási munkákat végez, illetve laborkísérleteket, vagy méretnevelt laborkísérleteket. Az, hogy az ipari alkalmazás már kerüljön, itt mindig kell a vállalati oldalnak a részvétele. Tehát az, hogy gazdaságos technológiát ki lehessen építeni, ahhoz mi önállóan kutatóintézetként kevesek vagyunk. Én azt látom, hogy két olyan terület van, ahol ez a téma kardinális lehet. Az egyik az vörösiszap hasznosítása, az egy állami tulajdonban lévő hulladék anyag. Itt én még nem látom annyira az ipari részvételt, hogy ebbe bele tudjon szállni, úgyhogy a gazdaságos technológia legyen, viszont az elektronikai hulladékok, abban már több olyan magánszférás vállalat is van, akik érdekeltek abban, hogy ilyen üzemeket képítsenek, és jelenleg is már kiépítés alatt van Miskolc mellett egy olyan üzem, ahol ezt a technológiai megoldást akár adaptálni is lehet majd a jövőben, ami a fém kioldásra, az elektronikai hulladékok hasznosítására épül. Én azt gondolom, hogy az lehet majd esetlegesen olyan jövőbeni alkalmazás, ahova a akár a mi technológiánk is betehető. Tehát most nem a mi technológiánkkal építik ezt az üzemet, de ehhez már kapcsolódhatna, és így van lehetőség arra, hogy kutatásfejlesztési eredményeket átvigyünk gyakorlatba.
Az újrahasznosításnak mindig visszatérő problémája a környezet, egészen pontosan a környezetvédelem, mert elég csak elképzelni, hogy mondjuk hagyományos akkumulátorok vagy elemeknek a szétbontása, vegyi anyag kezelése, hogy ez mennyire komoly környezeti problémákat okozhat önmagában. Hogyan tud erre reagálni akár az önök kutatása biotechnológiai módszerrel, vagy mikrobiológiai módszerrel? Milyen más módszerekkel próbálják meg az újrahasznosítást? Gondolom én egy kicsit környezetbarátabbá tenni.
Hát én úgy gondolom, ez két oldalról is érinti a környezetvédelmet. Tehát egyrészt maga a technológia, a biotechnológia, amit mi használunk, ez egy alacsonyabb hő- és energiaigényű technológia, mint a jelenleg alkalmazott kémiai technológiák. Környezetbarátabb jellege abban is van, hogy nyilván nincs akkora környezetterhelése. De a másik oldalról én úgy gondolom, hogy minden olyan technológia, ami arra irányul, hogy hulladékot hasznosítsunk, és abból állítsunk elő terméket, az már önmagában is egy környezetkímélő irány, mert jelenleg ezeknek a hulladékoknak, hogyha nincsenek hasznosítva, lerakása a jövőjük, ami egy környezetkárosító megoldás. Tehát a tárolókban történő hulladéktárolás az állandó kockázatot fog jelenteni arra vonatkozólag, hogy ha valami katasztrófa történik, vagy olyan esemény, ami miatt kijuthat a környezetbe, annak környezetromboló hatása van. Tehát ilyen volt korábban a vörösiszap katasztrófa is, de mondom, a veszélyes hulladék tárolóknak a lerakós megoldásánál környezetbarátabbá tudja tenni az újrahasznosítás. Akár a biotechnológiát nézem, vagy akár kémiai technológiákat, szerintem az, hogy máshogy nyersanyagokat vagy hulladékokat használunk fel arra, hogy abból állítsunk elő alapanyagokat vagy termékeket, az önmagában is már tudja támogatni a környezetbarátabb eljárásokat.
Előfordulhat-e, hogy az önök technológiája végül inkább mondjuk nemzetközi szinten hasznosulhat? Van esetlegesen ezzel kapcsolatban akár tárgyalás, vagy akár puhatolózás külföldi szereplők részéről?
Nem önállóan dolgozunk, se nem hazai, se nem nemzetközi szinten, tehát számos olyan kooperatív munkánk van, amiben nemzetközi partnerekkel dolgozunk együtt. Mi azokat az eredményeket hozzá tudjuk tenni a mi oldalunkról, ami a mi kutatóintézetünkbe születik, de nemzetközi szinten technológiák általában olyan kooperatív konzorciumokon keresztül jön létre, akikkel partnerek vagyunk. Tudom én, belga, spanyol, olasz partnereink vannak Európán belül, akikkel közös kutatásfejlesztéseket végzünk.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Már novemberben érezhető a karácsonyi időszak intenzitása a Magyar Postánál. A cég marketing kommunikációs igazgatója azt mondta, hogy a karácsonyi vásárlási hullámra optimalizált logisztikai rendszerrel készülnek a csomagszállításban, és az egyre népszerűbb csomagautomaták fontos szerepet játszhatnak az idei kiszállításban. Török Szabolcsot hallják.
Izgalmas időszak ez, nem csak azért, mert nálunk a logisztika hete van, hanem azért, mert most már Black Friday időszak van, meg karácsony van. Ez nyilván az önök életében egy nagyon komoly erőfeszítés.
Igen, a postánál a legintenzívebb időszak ez a karácsonyi. Ilyenkor jön be a legtöbb csomag, amit ki kell, hogy vigyünk. Természetesen ennek megfelelő komolysággal is készülünk erre az időszakra. Hetekkel ezelőtt már elkezdtük optimalizálni a logisztikai rendszerünket, mind a depókat, gépesítést, mind az emberi erőforrásokat, mind a webáruházas partnerekkel való együttműködést.
Meg lehet azt kutatni, hogy a csomagszám emelkedés az milyen lesz ebben az évben, hogy hogyan változnak a fogyasztói szokások. Lehet ebben bármiféle kalkulációt folytatni? Nyilván évről évre látnak egy tendenciát, erre lehet készülni, lehet hozzátenni újabb százalékokat. Most így gondolkoznak-e, vagy van más is, ami releváns lehet?
Egyrészt mi is figyeljük a tendenciákat, és igyekszünk a múlt tapasztalataiból következtetéseket levonni, és ahhoz igazítani a kapacitásokat. De a posta ilyen szempontból azt mondanám, hogy szerencsés helyzetben van, hiszen rengeteg webáruházi partnerünk van, akikkel tudunk ilyenkor konzultálni, és közöttük vannak a legnagyobbak is, akik a saját forgalmuk előrejelzését megadva nekünk is támpontot tudnak adni. Ez mindenképpen egy közös munka. munka a webáruházakkal, hogyan tudjuk optimalizálni, hogy miután a lehető leggyorsabb időn belül ki tudjuk vinni a csomagokat. Igen, lehet erre készülni. Amire nem lehetett készülni, az ugye 2 évvel ezelőtt a pandémiás időszak volt, amikor egyébként nincsen szezon, akkor 20-25, akár 30%-ot is nőtt a logisztikai kapacitás igény. A posta éppen pont most van egy nagy logisztikai beruházási folyamatban, depokat építünk, szállítópályákat helyezünk üzembe.
Akkor érdemes itt most beszélnünk akár a 140 csomagautomatáról is, ugye?
Igen, mindenképpen érdemes beszélni, mert ugye a magyar csomaglogisztikai piacnak ma már több kézbesítési szegmense van, a legtrendibb és a legfenszibb az a csomagautomata. Több mint 140 automatát üzemeltetünk már, és folyamatosan napról napra adunk át újabbakat.
Az előbb, hogy a csomagszámról beszélgettünk, ezeknek a változása, de közben gondolkoztam, hogy változik évről évre nyilván maga a méret, a súly is. Nagyon sok minden változik ezen a szegmensen, és nyilván az egész logisztikai rendszert e környékére kell ráépíteni.
Igen, a Magyar Posta ugye nem csak versenypiaci csomagszolgáltató, hanem egyetemes csomagszolgáltató is. Tehát kis túlzással azt kell, hogy mondjam, hogy a posta bármit föl kell, hogy vegyen. A tücsöktől, a kis kígyón át, a krokodilig, mindent, ami
mérettől függetlenül. Igen.
Mérettől függetlenül. Természetesen azért ebben vannak korlátok, mert nekünk van raklapos szállítástól, ömlesztett szállításon keresztül szinte minden. Ebben természetesen most már a legmarkánsabb ez az úgynevezett kis csomagpiac, amit azért én is szintén több méretre tudnék osztani, mert ugye klasszikusan érkeznek csomagok a Távol-Keletről, ami néha egészen pici, akár egy levélborítékban is elfér, vagy vannak a nagyobb rendelések, ami akár egy 30 kilós óriási méretű dobozt is jelenthet, úgyhogy ezen a palettán kell tudnunk nekünk például egy szállítópályával megküzdeni. Úgyhogy ennek megvan a logisztikai rendszere, a felkészültség, szakmai tudás együttese, és természetesen minek után a posta meglehetősen régi üzem ebben a tekintetben, mi már nagyon rutinosak vagyunk, és gyakorlatilag ilyenkor karácsonykor sem tudnak nekünk meglepetést okozni.
Hát igen, régi üzem, de modern eszközökkel kell rendelkeznie. Ugye ez előbb említette, sőt egy múltkori beszélgetésre sem emlékszem, hogy a depófejlesztésekről, a szállítópályákról, nyilván ezek a csomagautomaták mellett ugyanolyan fontos része ennek a logisztikai ökoszisztémának, aminek napról napra meg kell újulnia.
Igen, ezt ma már nem lehet manuális módszerrel csinálni. Itt nagyon sok informatikai támogatást kell hozzá biztosítani. Nagyon erős a gépesítésnek az igénye, hiszen amikor beérkezik napi 100 000 csomag a depóba, és egy központi elosztóba, ugyan ütemezetten szállítanak be a bebáruházak, de mégis kezelni kell tudni azt a mennyiséget, és akkor itt a dimenziót érdemes megemlíteni, hogy most a legnagyobb logisztikai üzemünk az 15 000 négyzetméter, de már épül a központi csomag feldolgozunk, ami 38 000 négyzetméter lesz. Érdemes ezt a két számot így jól észbevésni, hogy mekkora kapacitásokat kell egy központi rendszernek majd tudni ahhoz, hogy ezt az évi 30-35-40 millió csomagot le tudja kezelni. Sok összetevője van annak, hogy hogyan érkezik meg egy csomag. Ezért szoktuk ajánlani, ha valaki a nagy rugalmasságot szeretné saját magának, akkor rendeljen csomagautomatába. Ha biztosan tudja azt, hogy ő otthon van, akkor nyugodtan rendeljen otthon le, és akkor ugye köztes megoldás, hogyha valaki postára, maradóra, vagy egy benzinkútra, vagy egy áruházba, egy postapontra rendeli a csomagját.
Vannak új problémák is, vagy legalábbis ilyen tömegében újnak számít, ez például az adathalászat, ugye?
Igen, az utóbbi években azt vettük észre, hogy egyre jobban digitalizálódik a csomaglogisztikai rendszer is. Nekünk is van elektronikus vámfizetési alkalmazásunk, amivel a Távol-Keletről vagy harmadik ország, Európai Unióhoz képest harmadik országból rendelt termékeknek a szolgáltatási díját, az ÁFA részét lehet befizetni. Azonnal láttuk, ahogy ezt 2021 júliusában bevezettük, hogy a csalók is rájöttek arra, hogy ez egy jó lehetőség. Ma már nagyon professzionális módon másolják le a postai arculatot, de azért van egy pár dolog, amire ha figyelünk, akkor biztosan nem fogunk csalódni, illetve áldozattá válni.
Itt a nyelvre, a logóra, a megfelelő kontrollokra gondol, igazgató?
Igen, ezekre gondolok. Nagyon fontos, ugye az ékes magyar nyelvnek az a nagy szerencséje, hogy külföldiek nagyon ritkán tudják jól
hamisítani. Igen.
Így van. Ma már persze nem azok a klasszikus afrikai e-mailek érkeznek, ahol nagyon kilógott a lólába nyelvezetből, de azért, hogyha elolvassuk a szöveget, és jól értjük, akkor mindig megtalálható az a pont, ahol magyarul nem így fogalmaznánk. Hiányzik egy tájirat, hiányzik egy többes szám valahonnan, és abban a pillanatban már gyanús kell, hogy legyen. Viszont ha megnézzük az e-mail feladó címét, akkor viszont azonnal lehet tudni, hogy ha nem kukacposta.hu valamilyen kiterjesztésről érkezik, akkor biztos, hogy nem igazi, bár ez is elég jól van általában reprodukálva, de a posta.hu e-mail cím lehet az, ami nekünk segít. És akkor ha már rákattintottunk a linkre, és mégis eljutottunk a weboldalra, ott is érdemes megnézni, hogy például mi a webcíme annak a weboldalnak, mert hogyha nagyon sok furcsa karakterből, meg .com, meg mindenféle egyéb kiterjesztésekből áll, akkor lehet ez már nekünk gyanús.
Mint a logisztika hetén beszélgetünk most, a Trend FM-en, talán a rádió az egy tematikus hét, és hát ilyenkor intralogisztika, automaták, robotok, szállítószalagot, mesterséges intelligencia, mit nem mondtam még, általában ezek kerülnek szóba, ami azért megkerülhetetlen, és legalább ugyanennyire fontos, az az élő munkaerő kérdése önöknél a postán is, és a logisztika területén is.
Mindenképpen az fontos látni, hogy jelen pillanatban még azért a drónos szállítás az egy csillagháborús terv. Most még az van, hogy ha futárt kell alkalmaznunk, ahol az élő munka szükséges, és a pandémiás időszakban azt is láttuk, hogy a futármunka nagyon népszerű lett, hiszen nagyon sokan vállaltak házhozszállítást, élelmiszerláncok, étterem tulajdonosok szitkázzák el a legjobb munkaerőt, és a posta is kitett ennek, hisz mint minden logisztikai szolgáltató, egyszerűen szükségünk van arra, hogy legyenek gépkocsi vezetőink, legyenek futárjaink, de ugyanígy a depókban pedig azért a szállítópálya megléte az élő munkát mindenképpen segíti, de nem elhanyagolható az a kolléga sem, aki ilyenkor a béka segítségével arrébb lak egy nagyobb raklapot, sem fog magától elmozdulni. Jellemzően éjszakai üzemet is viszünk, úgyhogy mindenképpen ez emberi erőforrás allokáció tekintetében nagyon komplex üzletágat jelent.
Igazgató említette ezt a 200 ezeres csomagszámot, ugye talán a tavalyi szezonban. Melyik az a néhány nap, vagy melyik az a hét, ami hasonló rekordokat hozhat? Tehát nyilván nem nehéz kitalálni, hogy december közepe környéke, de ez nagyjából egészen pontosan be lehet önöknél lőni előre.
Igen, itt ugye ilyen kérdések megválaszolásánál számít a hosszú évek tapasztalata. A 49-50. hét az, ami a legintenzívebb. Ilyenkor azt látjuk, hogy a webáruházi partnerek is óriási darabszámokat jeleznek előre, és szállítják be ütemezetten a Magyar Posta raktáraiba. De azt kell, hogy mondjam, hogy már a 49. hét előtt is érezzük a gyorsulást. Ahogy érünk be a novemberbe, már azonnal látszódik az az intenzitás, hogy például a könyv vagy játék kereskedők már is küldik a nagyobb mennyiségeket.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.